Újra mindenkié.
Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
Jó estét kívánok! Mai műsorunkban olyan történeteket emelünk le a polcról, amelyek a látható és a láthatatlan világ határán egyensúlyoznak. Megnézzük, hogyan fér meg a spanyol udvari pompa és a külvárosi fogadók sötét valósága egyetlen zseniális ecsetvonáson, Diego Velázquez életművében. Majd a Dunakanyar felé fordulunk, az ebegényi szepesi villa falai között azt kutatjuk, miként lehet a gyors önkifejezés helyett a klasszikus mesterségbeli alapokra építve művészetet tanítani. Végül a Balaton felvidék múltjának egy kevésbé ismert fejezetét mutatjuk be, a puma vadászpilóták elhallgatott történetét, amelyben a front közelsége és a mindennapos harcok mögött felsejlik az amerikai zene és a pezsgő társasági élet is. Gödöllei Anna vagyok, tartsanak velünk! Királyok, pápák, lovagok épp úgy szerepelnek a képein, mint a szomszédos fogadó sötétjében összebújó figurák. Diego Rodríguez de Silvai Velázquez, az 1599-ben született mester, a spanyol és az egyetemes művészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Képei évszázadok óta rejtélyek és titkok hordozói. Nem véletlen, hogy életművéről a Velázquez rejtély címmel dokumentumfilm készült, amely már a hazai mozikban is látható. Pintér Edina portja következik.
Velázquez. C'est comme une onde aérienne qui glisse sur les surfaces. C'est un pas de leur émanation visible pour les définir et les modeler.
A mozikban a Velázquez film, ez a film egy olyan festőt mutat be, akit nagy-nagy rejtélyek öveznek, legalábbis a film szerint. Elszeszer Klaudiával üldögélünk itt a film forgalmazójával a művész moziban.
Azért rejtélyes, mert gyakorlatilag 150 évre az európai művészet történet elfeledte. És tulajdonképpen Manet volt az, aki újra felfedezte magának. Nem tudni, hogy miért nem volt népszerű halála után, hiszen annyiféle szempontból újító volt. Ha csak barokk festőként tekintünk rá, akkor is fantasztikusakat alkotott. Éppen úgy a királyportréi, mint az egyszerű halandókat ábrázoló képei meghökkentően nagyszerűek. Az az egészen szokatlan eljárás, hogy a karakterek jutnak főszerephez, hogy pszichologizál 10. Ince portréjában megpróbálja megmutatni a pápának a személyiségét. És 10. Ince pápa a legenda szerint, amikor először megpillantotta a már kész olajképet, azt mondta, hogy troppo vero, vagyis túlságosan is igaz, hiteles. És ezt éppen így megfigyelhetjük 4. Fülöpnél, aki spanyol király volt, vagy az infáns nőknél, vagy a Habsburg család megannyi tagjánál, törpe, udvari bolond ábrázolásoknál is. Meg akarta mutatni, hogy a törpe is ember, az udvari bolondnak is lehet igaza, ő is lehet szellemes, ő is lehet kultúrált, ő is lehet képzett. Nem véletlen, hogy ő ennyi képén megörökítette az udvari bolondokat, a színes bőrű embereket, az akkorban abszolút tabunak számított, még akkor is, hogyha jó jövedelmező kereskedő, tehát pénzarisztokrata már, egyáltalán festményre vigyünk.
Ezek a festőkről szóló festészeti filmek azért különlegesek, mert nagyon sok alkotást lehet látni, egészen apró részleteket, és valahogy átlényegülnek ezek a rendkívüli képek egy teljesen más műfajjá.
Ez a dokumentumfilm kivételesen nem azt a hagyományt folytatja, hogy a dokumentumfilmet próbálják lazítani fikciós filmes elemekkel. Ebben egyáltalán nincsen ilyen, és még ezek ellenére is én azt gondolom, hogy sodró lendületű, izgalmas film, mert Francis Baconnek a 10. Ince pápát kritikával kezelő 19 újabb portréján keresztül, amelyeknek egytől egyig ihletője Velázquez volt. Eljutunk Dalíg, aki hihetetlenül fontos mesterelődnek tekinti Velázquezt. Eljutunk Picassoig, aki nem kevésbé. Itt zárójelben megjegyzem, hogy elhangzik a filmben, hogy Velázquez nem készített vázlatokat, nem készített kartonokat, egyből élesben fest. Méghozzá olyan tudatosan, és ezt egy spanyol restaurátor hölgytől halljuk a dokumentumfilmben, hogy arra is tudott figyelni, hogy a festék réteg egyenletesen kerüljön föl a képre, és ennek köszönhetően alig-alig kell hozzányúlni restaurátori szempontból, hiszen nem töredezett meg a festék a képeken 300 év múlva sem.
Már a Budapesti Szépművészeti Múzeumban vagyunk. Hertelendi Csaba művészettörténész múzeológussal egy korai Velázquez kép előtt állunk.
Olyan művészekkel lehet ugye őt egy sorba állítani, mint Raffaello, Tiziano, vagy ha már a baroknál tartunk, akkor akár Rembrandt, Rubens, vagy akár Caravaggio, tehát mindenképpen egy stílusteremtő, később is nagyon meghatározó jelentőségű, és a kortársakra, az utódokra nagyon nagy hatást gyakorló festő.
Akik most elmennek a művészmozikba, és megnézik ezt a filmet, azok utána akár el is sétálhatnak a Szép Művészeti Múzeumba, és megnézhetik eredetibe. Is, hiszen nekünk van Velázquez képünk.
Így van, a gyűjteményünkbe tartozik Velázqueznek egy étkezők témájú, egyébként a korai korszakában, tehát a pályakezdésének az idején készült festménye. Érdekes, mert amikor még gyermek volt, akkor valószínűleg a jó képességei okán a szülei tudósnak szánták. 18-19 éves Velázquez, amikor én már önálló mester volt, és itt Sevillában létrehozta a saját műhelyét, és ebben az időben keletkeztek az úgynevezett bodegón képei. De a bodegón az egy egész speciális spanyol műfaj. Bodegón az egy olyan italmérés.
Nevezzük kocsmának.
Nevezzük kocsmának, ahol ugye egyszerűbb ételeket is lehet fogyasztani. Mint festészeti műfaj, életképtípust jelent. Hétköznapi embereket ábrázolnak a festők hétköznapi tevékenységük közben. Nagyon gyakran csendéleti részletek is gazdagítják.
Ilyen ez a mi képünk is.
A korai időszakából jó néhány ilyen festményt ismerünk. Ezek közül kimondottan fontos és jelentős mű, ami itt található a Szép Művészeti Múzeumban. Hogyha megnézzük a képet, akkor látjuk, hogy itt az ábrázolásnak az egyik nagyon fontos jellegzetessége az erőteljes fényárnyéknak a használata. Az erőteljes fényárnyékkal nagyon plasztikusan, nagyon szoborszerűen, nagyon erős térbeliséggel lehet a figurákat megjeleníteni. Ezekben az ábrázolásokban a technikának köszönhetően ugye mindig van egy nagyon erőteljes drámai karakter. Ezt a hétköznaposságot egyfajta nyerseséggel, egy erőteljes tudja felruházni ez a technika, és ahogy ezen a képen is látjuk, Velázquez már ifjú festőként ezt az újfajta témaválasztást, másrészt ezt az újfajta festőtechnikát nagyon profi módon tudja alkalmazni.
Azok, akik gyakran járnak képtárba, ha megnézik ezt a Velázquez képet, lehet az a benyomásuk, hogy olyan, mintha Caravaggiohoz valamilyen köze lehetne ennek a festőnek, de azt tudjuk az életrajzából, hogy soha nem látott Caravaggio képeket.
A Caravaggionak a forradalmi művészete az gyakorlatilag a halálát követően, tehát az 1610-es évek legelejét követő 20-30 évben ez egész Európában nagyon erőteljesen érvényesül. Ez alól nyilván a korszavát meghalló spanyol festők sem vonhatták ki magukat, különösen nem egy olyan alapvetően egyébként intellektuális és a művészet új fogásaira, vívmányaira nagyon is érzékeny festő, mint Velázquez.
Velázquez képein mindig az utalásokat, a több rétegűséget, ezt látom, de ez ezt jelenti, ha jobban megnézem, akkor az egészen mást is jelenthet. Tehát mindig a rejtélyeket próbálják kibogozni. Nálunk például az egyetemen Rényi tanár úr egy egész szemesztert szentelt annak, hogy a Las Meninas képet elemezve különböző utalásokat és rejtélyeket fedeztetett fel velünk, és oldatott meg velünk. Ezeken a viszonylag ránézésre egyszerűbb képeken is lehet ilyen rejtélyeket felfedezni? Mert itt például azt olvastam valahol egy tanulmányban, hogy ezek lehetnek összeesküvők, ez lehet egy kocsmai jelenet, és ki tudja, hogy kik ezek a szereplők. Még egy ilyen típusú képbe is megpróbáljuk a Velázquez-féle rejtélyt bele látni.
Én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy azért higgyünk a szemünknek. Ez valószínűleg nem jelent többet, mint egy egyszerű nevező nevezzük kocsmai jelenetnek, ahol az étkezők valóban összegyűltek, és bort fogyasztanak, meg mindjárt hozzá fognak látni a halnak az elfogyasztásához, de az a mód, ahogy ezt a festményt megfesti, a hangvétel, vagy ha úgy tetszik, az a millió, ami ebben a képben megfogalmazódik, az valóban érdekes. Valószínűleg a portréfestészet egyik legszebben, legtökéletesebben és legmélyebben analizáló festőjéről van szó, akinek portré azok valami egészen elképesztő mélységgel ragadják meg a személyiséget, meg magát a sors nehézségét, vagy a sors megélésének a transzcendens nagyságát. Tehát ő ezt borzasztóan értett, és ez a fajta karakter, ez a fogékonyság azért ebben a korai műben is megfogalmazódik.
A Velázquez rejtélyről Elszeszer Klaudiát, a Pannonia Entertainment alapító igazgatóját és Hertelendi Csaba művészettörténészt, muzeológust Pintér Edina kérdezte. A spanyol királyi udvar zárt, szigorú világa után egy egészen másfajta alkotói térbe lépünk. Zebegényben, a Dunapart felett magasodó, egykor romos szepesi villában. 100 évvel ezelőtt még az indiai magyar festőzseni Amrita Sergil töltötte a nyarakat. A szocializmus pusztítása ellenére a falak közül azonban ma nem a múlt melankóliája, hanem a mindennapok alkotó zsongása szűrődik ki. A villát egy képzőművész házaspár, Csilléri Orsolya és Fenyvesi Gábor töltötte meg újra élettel. Itt működik a Zebegényi Festészeti Iskola. A most következő percekben bepillantunk a műterem mindennapjaiba, és azokról a pedagógiai elvekről is hallhatnak, amelyek a fehér vászon kegyetlen őszinteségén keresztül formálják a jövő alkotóit. Hogyan lehet a mai gyors önkifejezésre épülő világban a klasszikus mesterségbeli alapokat átadni? Többek között erről is kérdeztem Csilléri Orsolya grafikus művészt. Csaknem 2 évtizede költöztek Zebegénybe. Saját kezüleg varázsolták újjá a romos épületet, amely ma egyszerre az otthonuk, a magánműtermünk és a festészeti iskolájuk. Hogyan találták meg ezt az épületet, és aztán mikor döntöttek úgy, hogy festészeti iskolát is nyitnak itt?
Az épületet gyakorlatilag véletlenül találtuk meg, és azért keresgéltünk Zebegényben, mert egy bő 10 éves zsámbéki időszak után úgy döntöttük, hogy eljövünk onnét, és eszünkbe jutott, hogy még Zsámbék előtt is nézegettünk Zebegényben házakat, de akkor nem találtunk, és ezért mentünk inkább Zsámbékra, és gondoltuk, visszajövünk ide, hát ha meg tudjuk ezzel oldani azt a problémacsomagot, ami akkor az életünkben volt, és véletlenül rátaláltunk erre a házra. Ki volt írva rajta óriási táblával, hogy debreceni teipari vállalat üdülője, és hogy eladó. Körbejártuk, és hát beleszerettünk.
Csodálatos helyen van ez a villa, körülöttünk hegyek, szemben a Duna, igazán festői ihletet adó környezet. Ez számított?
Nagyon-nagyon számított, bár miután 2 nagyon pici gyerekkel jöttünk ide, nem igazán ez volt az elsődleges szempont, hogy most a ihletadó látvány az meg lesz-e akkor, mikor végre le tudok ülni a festőállvány elé. Igazándiból a ház felújítása akkor az volt a fő szempontunk, hogy a családunk igényeinek megfeleljen. Terveztük, hogy hol lesz majd a műtermünk, de ez még annyira homályos volt eleinte, és annyira el voltunk azzal foglalva, hogy az összes nyilászárót kicserélni, a tetőt lecserélni, visszacsinálni mindazt az őrületes rombolást, amit ugye a szocializmus időszak alatt ezzel az épülettel történt. Az első éveket azt gyakorlatilag szemét eltakarítással töltöttük, mert sajnos hát a kertet azt beborították évtizedeken keresztül szeméttel, és ott ki kell cserélni a talajt gyakorlatilag.
És mikor jöttek rá arra, hogy egykor Amrita Sergil nyári bázisa volt ez a villa?
Körülbelül az idekerülésünk után egy fél évvel talán valaki megkérdezte tőlünk, hogy ezt tudjuk-e. Nem tudtuk, és megkeresett minket az egyik családtag. Ugye Szepesi villának hívták itt Zebegényben ezt a házat, a Szepesi család Amritának az anyai ágon az egyik család része, és ők működtették ezt az épületet először családi rezidenciaként, utána pedig egy részéből egy kis panziót alakítottak ki. És ez a kedves családtag, akivel felvettük a kapcsolatot, ő még régi fényképeket is hozott nekünk, és számunkra nem is igazán ez volt a nagy döbbenet, mert Amrita festészetét ismertük, hanem ugye az, hogy Amritának a nagybátyja, Baktai Ervin, aki férjemmel mindkettőnknek az életét végigkísérte, mint egy, mondhatom talán példának is, de egy szellemi vezetőként, egy viszonyítási pontként tekintettünk rá mindig. Nagyon-nagyon fontos Astramitosz érdekel mind a kettőnket, és ennek a szempontjából megdöbbentünk, hogy ezek a falak között nyaralt ő is. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt.
Innen kúszott be a korábbi mesterektől ez a zsigeri késztetés, hogy adni és tanítani?
Fiatalon semmilyen elhivatottságot nem éreztünk a tanítás iránt, bevallom őszintén, de egy idő után úgy magától valahogy ez kialakult. Először én tanítottam gyerekeket, és aztán felkérték a férjemet, hogy tartson egy felnőtteknek szóló festészeti kurzust, és innen jött az egész gondolat. Nem is mondanám ötletnek, hanem az, hogy ez jó. Ez sikeres volt, nekünk is nagyon inspiráló volt, úgy éreztük, hogy adtunk is, kaptunk is, és ugye ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Én azt látom, hogy annak, aki művészetet szeretne tanulni, az, hogy egy művésztől tanul, egy gyakorló művésztanártól, az egészen másfajta inspiráció és tudás átadás típus. Egy művész, amikor valami jött érdekli, és arról elkezd szenvedéllyel beszélni, megmutatja, hogy épp ezzel foglalkozik, hát az annyira közvetlen tudásátadás, és annyira közvetlenül tudnak azok inspirálódni belőle, akik akár művészi pályára készülnek, vagy akik képzik magukat csak valamilyen okból, hogy ez indított talán bennünket el. Mert például úgy látom, most egy konkrét példán, májusban Tokióban jártam, mert meghívást kaptam a Tokiói Liszt Intézettől egy kiállításra közösen Gévai Csilla író illusztrátorral. Nagyon hálás vagyok, hogy ez az egész út létrejöhetett, a Molui Európa Alapítvány támogatott bennünket, és egy csodálatos út volt, hiszen nem csak Japánt láthattuk, meg nem csak ezt a kiállítást hozhattuk létre, hanem jártam egy japán fametsző mesternél is, és itt kanyarodnék vissza arra, amit elkezdtem mondani, hogy ebben a néhány hétben, ami megelőzte ezt az utazást, én a fiataloknak, meg a gyerekeknek folyamatosan erről beszéltem. Megnéztük, mi a különbség a japán fametszet és az európai fametszet között. Ugye a tanítványaink mindegyike szinte kipróbálta már a linómetszést, ami ugye a fametszésnek az utódja, és már alig várták, hogy majd én Japánból hozok ilyen eszközöket, és ez így is történt. Tehát ez nekik egy ilyen nagyon-nagyon élő és közvetlen kapcsolat. És azt gondolom, hogy ennek része van abban, hogy több egyetemre járó tanítványunk ez felkeltette az érdeklődését, elkezdett utána nézni, ő is szeretne ezzel foglalkozni, mert eddig ezzel nem törődött mondjuk, de most hirtelen így elkezdte érdekelni.
Beszéljünk a mostani formáról. Bárkit fogadnak előképzettség nélkül?
Bárkit fogadunk. Három részre tagozódik az iskola. Én tanítom a kisebb gyerekeket, az általános iskolásokat, külön az alsósokat, felsősöket, egy picit ebbe átnyúlik a középiskolások is. Van egy második része az iskolának, oda azok a fiatalok tömörülnek, akik kifejezetten művészi pályát választottak. A harmadik rész pedig a felnőttek, hát ez egy elég nehezen meghatározható csoport, hogy honnan számítjuk a felnőtteket, nem nagyon kötjük ezt korhoz. Úgy mondanám talán el, hogy négy csoportunk tartozik ide, olyan emberek járnak ezekbe a csoportokba, akik vagy csúnya szóval mondva hobbi szinten képezni szeretnék magukat, az elmondásuk szerint időnként azért, hogy jobb emberek legyenek, vagy azért, hogy ki tudják fejezni a gondolataikat, eszközöket szeretnének a kezükbe kapni, de nagyon sokan vannak köztük olyanok, akik professzionális szintre törekszenek, vannak, akik fiatalkorukban foglalkozták már művészettel, akár művésztanárok is továbbképzik magukat, vannak azok, akik mindig is szerettek volna, de vagy a szüleik nem engedték, vagy az élet nem úgy hozta, vagy egészen másba fogtak bele, és most összeállt a csillagzat, és meg tudják azt engedni maguknak, hogy akár heti szinten itt legyenek. És hát vannak olyan fiatalabb felnőttek, akiknek mondjuk kicsi a gyereke, és ez a nap, amit itt nálunk tölt, hetente vagy havonta egyszer, az az idő, amit a saját gondolati, lelki, szellemi pallérozódására tud költeni.
Korábban voltam Verőcén az egyik tanévzáró kiállítás megnyitójukon, és ott beszélgettem diákokkal, és mindannyian mondták, hogy nagyon szigorúak férjével együtt, de nagyon szeretnek ide járni. A hobbiból festünk, hogy megvalósítsuk önmagunkat, és mindenféle szakmai tudást mellőzünk, vagy az alapokat nem tanuljuk meg, ez itt egyáltalán nem jellemző.
Igazándiból azt meghatározni, hogy honnantól fogva művész valaki, és meddig nem, ez ugye egy nagyon ingoványos talaj. Mi azt gondoljuk, hogy ha már van egy gondolatom, amit vizuális nyelvre lefordítok, és egy képet formálok belőle, akkor az valakihez szól. És ne az legyen, hogy egy kis tábláskát kell mellé akasztani, hogy ami egy picit így magyarázza a művész bizonyítványát, hogy mi is lett volna ennek a tartalma, hanem mi inkább az egyenes beszédnek vagyunk a hívei, hogy meg kell tanulni azokat az eszközöket, amivel lehet, hogy sok munkanézőnek felfejteni azt a tartalmat, de hogy fel tudja, a lehetőséget meg tudjuk neki adni. És lehet azt gondolni, hogy a tanulmány, a nagyon sok tanulmányrajz az egy ilyen akadémista kényszer, és hogy azért szükséges, mert ez a szokás, vagy mert a tanár azt mondta, de ez ennél sokkal több. Tehát amikor az ember leül egy kockát rajzolni, ami egy kevés érdekes téma, mondjuk sok minden máshoz képest, akkor már akkor is művészként kell hozzáállni. Az első ecsetvonástól, az első ceruzavonástól kezdve képet alkotunk. Tehát mindig azt mondjuk a fiataloknak, hogy úgy rajzold oda azt a kockát, hogy legyen valami között hozzá, kezdj el vele beszélgetni. Különben az egész csak egy száraz, valóban tanulmány, de innentől fogva az nem úgy lesz, hogy az ember rajzol sok tanulmányt, és akkor egyszer csak utána elkezd műveket alkotni, hanem az első pillanattól kezdve minden ezt szolgálja. És ennek a másik része pedig a gondolati, lelki és szellemi pallérozódás is, ami azt gondolom, hogy azért fontos, mert az jó, ha rendet teszünk a fejünkben, és tisztázzuk a gondolatainkat, és szavakkal is akár el tudjuk azt mondani, ami nehéz egy képzőművésznek, nyilván nehezebb, szavakkal elmondani azt, hogy mit is szeretnék. Utána az már egy másik szint, hogy azt, hogy tesszük át a képzőművészet nyelvére, de vannak olyan művek a világon, amit ha megnézünk, mondjuk Morandi, vagy Grünewald, Chardent, Vermeer, és nincsenek kérdéseink. Tehát bárhol, bárki, kortól, időtől, bőrszinttől, gondolatvilágtól függetlenül meghajlik előtte. Talán úgy mondanám, hogy amiről beszél, az személyes, szól hozzánk, szól egy bizonyos korhoz is akár, szól a jövőhöz, szól egy kicsit a múltjához is, a gyökerekhez is, de ezt az egész mondani valót, ezt képes egyetemes kontextusba emelni. És azt hiszem, itt kezdődik el valami, ami mindenkihez tud szólni.
Csilléri Orsolya grafikus művészt hallották a Szebegényi Festészeti Iskoláról. A Zebegényi Festészeti Iskola falai a 20. század elejének azt a polgári, művészi milliójét őrzik, amelyet a szocializmus évtizedei megpróbáltak elfeledtetni. Nem ez az egyetlen olyan helyszín, ahol a múlt elhallgatott történetei most a dokumentumok és a kiállítások erejével törnek felszínre. Hétfői Szóda című délutáni kulturális műsorunkban már hallhattak egy rövid beszámolót a Balaton Almádiban nyílt Pumák nyara, avagy az Amerikai szezon című kiállításról. A tárlat a Pannonia Művelődési Központban a honi légvédelem legendás vadászpilótáinak világát mutatja be, de a harcok mögött az embert keresi. A II. Világháború alatt a Puma vadászosztály állomásozott itt, így a város néhány hónapra a pezsgő társasági élet és az amerikai zene színhelye lett. Egy olyan epizód ez, amit a kommunista hatalom megpróbált teljesen kitörölni az emlékezetből. Ismerjük meg a pilóták mindennapjait. Felszegi Csaba riportja következik.
Pap Attila régész, a kiállítás kurátora. Hogyan kerülnek a pumák Balaton-Almádiba?
Ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, ugyanis maga a Puma vadászosztály, mikor megalakult 44. május 1-én, akkor szálláskörletet kerestek nekik, és mivel a veszprémi repülőtér, mint hadirepülőtér katonai célpontnak számított, nem akarták rizikózni egy esetleges bombatámadással magát a pótolhatatlan pilótaállományt, és egy olyan helyszínt kerestek nekik, ami kellően elérhető távolságban van, kellően biztonságos, és biztosítja a megfelelő elhelyezést, regenerálódást, és így került Almádiba kialakításra a honi vadászlégvédelemnek a szálláskörlete.
És így lett aztán az amerikai pilóták által Balaton-Almádi, a jazz és az amerikai kultúra szülvárosa egy darabig?
Hát ennek a háttere, ami sajnos nagyon-nagyon töredékes információkból maradt csak meg, de rengeteg visszaemlékezés utal rá, és szépen vissza lehet fejteni, hogy az amerikai bombatámadások megindulásával gyakorlatilag betiltották az amerikai kultúrát, főleg az amerikai zenét. Tehát a quarter jazz, a korszaknak az igazi slágerei, azok tiltottá váltak, és ha bárhol ez előkerült, bárhol játszották, akkor ellenséggel való cimborálás Volt a vétség, és elég komolyan szankcionálták, viszont volt egyetlen egy hely az országban, ez Balaton-Almádiba a Pannonia vendéglő.
És a Pannonia központ helyén?
Igen, ennek a központnak a helyén volt fizikailag az az étterem, ahova minden este ők beültek, minden este ők voltak a közönségnek egy része, és épp ezért ezen a helyen, ahol az egyetlen alakulat, aki élesbe harcolt az amerikaiak ellen jelen van, itt nem érte a vád senkit az, hogy ellenséggel cimborálna, ha mondjuk Cole Porter, Glenn Miller vagy Artisót játszik, és a legmenőbb budapesti zenekarok költöztek le Almádiba, mert itt játszhatták ezt büntetlenül.
Ha végig sétálunk a kiállításon, rengeteg relikviát látunk. Itt van például középen egy irdatlan méretű, hát én nem igazán tudom mi ez, de egy repülőgép alkatrész. Mi ez pontosan?
Ez egy B-24-es bombázónak az egyik légcsavaragya és légcsavartolla, a négy motorjából az egyiknek egy úgymond kisebb része. Azért is jelentős, hogy ez itt van, egyrészt mert ennek is komplett története van, mint a kiejtes legtöbb tárgyának. Ezt nemes vita fölött lőtték le. Német találatot kapott majd Vitéz Molnár László hadnagy és köteléke adta meg a kegyelemdöfést neki, nemes vita határába zuhant le. Viszont azért is jelentős, hogy ez itt tud lenni, mert jelzi azt a léptéket, jelzi azt a nagyságot, amiket ezek a gépek jelentettek. Hát egy ilyen B-24-es bombázónak 30 méter a szárnyfesz távolsága, ha belegondolunk, ez egy 10 emeletes ház magassága.
Ez most, amit látunk, ez egy olyan 2,5 méteres installáció.
Hát és hogy összességében egy kb. 200 kiló így magába. Tehát egy nagyon jelentős darabról van szó, de mellette található kis szárny darab, az egy felső őrsön lelőtt B-24-es darabja, ami aztán gyaloghídként szolgált nagyon sokáig, az pedig az a Benkő Lajos hadnagy lőtte le, és ezt a légi győzelmet ezt látták Almádiból, tehát a helyi lakosság meg az üdülő vendégek végig kísérték a légi harcot, akinek a hagyatékát meg is kaptuk, és először látható a Benkő hagyaték így egyben, olyan eredeti relikviákkal, amik tényleg pótolhatatlanok.
Csajka, itt az egyik vitrínben, de gondolom, hogy ez nem az amerikai vonal, hanem talán a szovjet hadifogságból került ide?
Igen, magának a kiállításnak a zárása, bár elsődlegesen ezzel a 44 nyarával az úgynevezett amerikai szezonnal foglalkozik, de a kiállítás zárása az két dologra van fölhúzva, ami történt az emberekkel és ami történt a tárgyakkal kérdéskörre, és maga a csajka az már orosz hadifogság, ez Tábori Sándor tizedesnek a hagyatéka. Nagyon sokan kerültek vagy hadifogságba, vagy amikor hazajöttek az osztrák nem is fogolytáborból, mert aztán az amerikaiak a magyar alakulatot nem tartották hadifogolynak, tehát ők szabadon tudtak jönni, menni, munkát vállalni, de így szivárgott vissza, vagy keletről, vagy nyugatról egy részük. Velük építették fel aztán az új légierőt, mert a szaktudásukra szükség volt, majd miután ez elkészült, 51-ben jött egy koncepciós perés, Tóth Lajos hadnagyot kivégezték, nagyon sokan kerültek a 3-5 év nagyon pokoli kínok közötti börtönbe, így az AVH. Mondjuk úgy, hogy vendégszeretetét élvezve, tehát egy nagyon cifra történet, viszont 92-be értünk el ahhoz a pillanathoz, és ezt a vetítőbe is az erről szóló kisfilm nagyon szépen mutatja, amikor összehívták a fölöttünk repülő nemzeteknek a még élő képviselőit, voltak itt amerikaiak, oroszok, németek, magyarok, még románok is, bár ott az átállás miatt azért mind a két oldal felé ők feszengtek egy kicsit, de hál' Istennek itt is bebizonyosodott, hogy elsődlegesen pilóták ők repülő emberek, és csak a háború muszája miatt kellett egymással lőniük. Óriási barátságok születtek a háború után közöttük, mint pilóták nagyon-nagyon összhangban jól tudtak együttműködni. Volt két olyan ember, a magyar Karácsonyi Mihály hadnagy és az amerikai Chester Sluder, aki a 325-ös Fighter Groupnak Mustang pilótaként a parancsnoka volt, akik konkrétan vívtak a Balaton mellett egymás ellen légi harcot, és itt mind a két kisöreg úgy érkezett meg, veregetve egymás vállát és összeborulva, hogy de jó, hogy élnek, és föl tudják ezt eleveníteni. Tehát egy egészen különleges, egy egészen sajátságos világ az övék.
Emberi történetekkel tele.
Abszolút, tehát a maga a kiállítás célja az volt, hogy ne a harcokat mutassuk be, hanem a harcok mögötti embert mind a két oldalról. És azon dolgoztunk, hogy itt pártállástól függetlenül, nemzettől függetlenül magát a repülő embert, aki elsődlegesen repülő és csak másodlagosan katona, őket mutassuk be, és kicsit túlmutassunk a háború borzalmain.
Ráadásul ez egy tiltott történet volt, mert a kommunizmusban nem is lehetett beszélni erről.
Abszolút nem. Olyan szinten volt tiltott, hogy Almádiból például az emléküket is eltörölték. Itt egyszerűbben meg lehetett tenni, mert itt ugye csak a szálláskörletük volt, itt az emberi oldalt, a nagyon vidám, nagyon vagány, a csak egy nap a világ szemlélet, ami hát kötelező is volt, mert pontosan tudták, hogy bármikor, ha felszállnak, nem biztos, hogy le is fognak szállni. Azért egy ilyen 30-40-szeres túlerő ellen szálltak föl nap, mint nap. Tehát ezt a fajta pozitív képet, amit ők ott okoztak, ez abszolút nem fér bele a kommunista rendszer narratívájába. A hortista repülőtisztről, mint olyanról nem ezt a pozitív képet akarták bemutatni, és nagyon sok olyan generáció nőtt föl Almádiba, akinek egyszerűen fogalma nincs, hogy a városának a történelme ezt tartalmazza. Tehát most valamilyen szinten missziónk is, a településnek egyfajta identitását visszaadjuk.
A
puma vadászpilóták Balaton-Almádiban töltött hónapjairól Pap Attila régészt Felszegi Csaba kérdezte. Ma este olyan alkotásokkal és sorsokkal találkozhattunk, amelyek a feledésből visszatérve tanúskodnak a klasszikus mesterség erejéről és a kollektív emlékezet fontosságáról. Diego Velázquez titkaitól, a Zebegényi Festészeti Iskola alkotó zsongásán át, a pumapilóták elhallgatott világáig láthattuk, a művészet és a régészeti leletek képesek megőrizni, és a ma embere számára is átélhetővé tenni a történelmet. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Gödöllei Anna.